És Tájván kapcsán szeretném, ha azzal kezdenénk, hogy segítsen egy kicsit a hallgatóinknak képbe helyeződni Tájvánnal kapcsolatban, mert szerintem nem mindenki pontosan tudja elhelyezni, hogy Tájván akkor az most kihez tartozik, kihez nem tartozik, kihez szeretne tartozni, kihez nem szeretne tartozni. És utána beszélünk a választásokról.
Na hát ezek azok a kérdések, amelyekre nagyon nehéz válaszolni, mert hogy éppen ezek a legvitatottabb kérdések, tehát hogy kihez tartozik Tajvan, kihez nem tartozik. De Tajvan egy Dunántúl méretű sziget, ahol 23 millióan laknak. Nagyjából a 17. század végétől a 19. század végéig, tehát 200 éven keresztül a kínai birodalom része volt, és a lakosságának a nagy része is kínai. A 19. század végén viszont japán gyarmat lett, aztán visszakapták a kínaiak, de a kínai köztársaság, aki visszakapta, elvesztette a szárazföldön a polgárháborút, és a köztársasági kormányzat, amely a szárazföldön jött létre, és ott létezett korábban, az Tajvanra vonult vissza. És azóta az ország hivatalosan kínai köztársaság nevet viseli, már ha országról lehet beszélni, amely nem önálló Tajvannak tartja magát, hanem Kínának a egyetlen legitim képviselőjének. Hát 1949, a köztársasági kormányzat visszavonulása óta a hivatalos álláspont az, hogy mi vagyunk az igazi Kína, mi vagyunk Kínának a legitim képviselője. Ezzel szemben ugye a szárazföldön létrejött a kínai népköztársaság, amely azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor a népköztársaság létrejött, a kínai köztársaság megszűnt, és a köztársasági területek többek között Tajvan is a népköztársasághoz tartoznak. Most ez a megosztottság, tehát hogy van egy kínai népköztársaság, meg egy magát kínai köztársaságnak nevező entitás, ez 49 óta állt fenn, és ez most is így van. Most a hidegháború, vagy az első hidegháború befagyasztotta ezt a kérdést, mert a tajvaniakat, vagy Tajvant az Egyesült Államok bevont a saját védőernyője alá, Kína ugye a kommunista blokkhoz tartozott, és a hidegháborúnak a frontvonala az ott húzódott a Tajván szorosban. Aztán a 90-es évekre Tajvan teljes mértékben demokratizálódott, addig inkább egy jobboldali diktatúra volt, de a 90-es évektől teljes mértékű, nagyon pezsgő demokrácia, és kezdődtek igazából a gondok, mert amíg Tajvan azt mondja, hogy ő a kínai köztársaság, tehát Kínának tartja magát, azt a népköztársaság még úgy nagyjából el tudja fogadni, vagy legalábbis nem akarja még a status quo-t felborítani. Viszont a tajvani demokráciában, tehát így 30 éve, a fő választóvonal ott húzódik a pártok, pártcsoportok között, hogy melyikük gondolja azt, hogy ők alapvetően kínai, és melyikük gondolja azt, hogy ő alapvetően már tajvani, hiszen Tajvannak a fejlődése olyan régen elvált a szárazföldi Kínától, hogy már kialakult az önálló tajvani nemzet. És az elmúlt 8 évben egy olyan elnök volt hatalmon, egy olyan parlamenti többséggel, aki alapvetően ezt a tajvani identitást támogatta, tehát azt mondta, hogy hát ha hivatalosan nem is kell megváltoztatni az ország nevét kínai köztársaságról tajvani köztársaságra, de mi már lényegében de facto egy önálló tajvani köztársaság vagyunk. Most a mostani elnökválasztás, illetve a parlamenti választás az arról szólt, hogy ez a vonal megy tovább, tehát a tajvani identitás felé hajló vonal, vagy a kínai identitás felé hajló vonal, mert van egy olyan pártcsoport is Tajvanon, amely azt mondja, hogy mi ugyan a kínai népköztársaságot nem szeretjük, nem akarunk hozzá csatlakozni, de azért alapvetően kínainak tartjuk magunkat, és lehet képzelni, hogy amikor évtizedek vagy évszázadok múlva Tajvan visszatérjen Kínához, mi azért mégiscsak a kínai nemzet részei vagyunk, hanem is a kínai népköztársaság. Na most a választás ezt tulajdonképpen vegyes eredménnyel ért véget. Az elnök választást a függetlenség felé hajló pártnak jelöltje nyerte, tehát itt nincs változás. Viszont a parlamentben elvesztette ez a párt a többségét, és most egy ilyen patthelyzet alakult ki, hogy relatív többsége van a kínai identitáspártoló társaságnak, van egy bizonytalan identitású mérlegnyelve párt, van relatív kisebbségben a függetlenség felé hajló párt, úgyhogy a következő 4 év az arról fog szólni, hogy a Tajvan elnök az miként tud lavírozni a különböző frakciók között a belpolitikában, illetve miként tud lavírozni a különböző világhatalmak között a külpolitikában.
És ez a választási eredmény, ez tulajdonképpen visszatükrözi ön szerint a tajvani emberek megosztottságát ebben a kérdésben? Tehát azért így szavaztak, mert valójában nincs, hogy mondjam, széleskörű társadalmi egyetértés abban, hogy akkor ők most már egy külön nép, vagy akkor Kína része, vagy visszatérnek valaha, vagy nem. Ennyire megosztott, polarizált a társadalom?
Igen, kifejezetten élénk, pezsgő viták, néha verekedések zajlanak a tajvani parlamentben, de azért egy választás nem csak az identitás kérdés dönt el. Tehát amikor Wang bácsi fölkel reggel, akkor nem az az első gondolata, hogy jaj, én kínai vagyok, vagy jaj, én tajvani vagyok. Sőt, amikor választani megy, akkor se feltétlenül lesz határozza meg, hanem azt is megnézi, hogy hogyan alakul a gazdaság teljesítménye, mekkora munkanélküliség, milyen korrupciós botrányok voltak az utóbbi években. Amellett van egy konszenzus a tajvani társadalomban, hogy a jelenlegi status quo-t kell fenntartani. Tehát egy egészen törpe kisebbség az, aki azt mondja, hogy már pedig most azonnal ki kell kiáltani a független Tajvan, és egy egészen törpe kisebbség az, aki azt mondja, hogy már pedig most azonnal vissza kell térni az anyaországhoz, magyarul csatlakozni kell a kínai népköztársasághoz. A többség az azt mondja, hogy hát már 70x éve élünk ebben a furcsa állapotban, hogy vagyunk is, meg nem is vagyunk önálló államként. Ráér, ezt a továbbiakban is kibírjuk, úgyhogy ráér ezt a dolgot rendezni, és akkor ezen a státuszon belül a hangsúlyok elhelyezésében van, tehát ilyen identitás kérdésbeli vita a két nagy pártcsoport között, és ezek mentén valóban a tajvani választók azok meglehetősen megosztottak. Ugye ez a tajvani identitás felé hajló elnök jelölt, ez 40%-ot kapott az elnökválasztáson, amivel megnyerte a választást, mert több mint két jelölt volt, de nincsen meg neki a társadalom az abszolút többsége, ugyanakkor a másik oldalnak sem volt természetesen meg.
Köszönöm a képbehelyezést, és akkor nézzük meg úgy a kérdést, hogy mit szeretett volna, és végül mit szólt a választás eredményéhez Kína. Volt favoritja mondjuk a kínai népköztársaságnak?
Alapvetően igen. Természetesen a kínai identitást valló pártot, a Kuomintangot, illetve annak az elnök jelöltjét szerette volna az elnöki székben látni, hiszen ugye abban legalább egyetett vele, hogy a tajvaniak kínaiak. És akkor ez egy olyan alap, aminek az értelmezését, vagy az, hogy most Tajvan éppen micsoda, meg hova tartozik, azt lehet vitatni, de az részletkérdés ahhoz képest, hogy ők kínaiak. A várakozásaikhoz képest az elnökválasztás eredménye az természetesen negatív Kína számára. Az viszont, hogy a függetlenség felé hajló párt elvetette az eddig meglévő kényelmes többségét, az egy pozitív fejlemény Kína számára. Tehát kettős az eredmény. Én nem tudom, hogy összességében a kínaiak rosszul kerültek ki ebből a választásból, hiszen ők azért nem ilyen négy években gondolkodnak abban, hogy most éppen ki az elnök, ki nem az elnök. Ők nincsenek rosszabb helyzetben, de az biztos, hogy azok a remények, hogy majd azért leülnek az új tajvani vezetéssel tárgyalni, és valamilyen kompromisszumos megoldást kitalálnak a sziget státuszának a rendezésére, zsarolással, ígéretekkel, fenyegetésekkel, valahogy közelebb húzzák magukhoz Tajvant. Ezek szerte foszlottak, mert a megválasztott elnök az nem igen lesz hajlandó erre, legalábbis az eddigi tevékenysége meg kijelentései szerint, tehát én a kénytelen lesz, úgymond a szempontjából kénytelen lesz fokozni a nyomást, és ezzel a feszültség is fokozódni fog a tajvani szorosban, ami viszont nem feltétlenül érdekel Kínának, de ez egy annyira fontos kérdés számára, hogy mindent alárendel neki.
De miért fontos ennyire Tajvan kérdése Kínának?
Alapvetően a kínai identitást azt határozza meg, hogy volt egyszer a nagy, hatalmas kínai nemzet, birodalom, ezt a 19. század közepétől, az opiumháborúktól a nyugati nagyhatalmak, illetve Japán megalázták, megcsonkították, korlátozták, zsákmányolták, stb. A 20. század közepén a kommunista hatalom átvitelével elkezdett helyreállni a világrendje, tehát elkezdődött Kínának a visszatérése az vonalban, de ez a nagy nemzet építési projekt, amit úgy neveznek, hogy a kínai nemzet nagy újjászületése, ez akkor lesz majd teljes, hogy az összes volt általuk kínainak tartott terület visszatért Kínához, és ugye Hongkong már visszatért, Makaó visszatért, Igazából a jelentősebbek közül Tajvan az, ami még hátra van, tehát alapvetően ők azt gondolják, hogy a nemzetépítési projektjük, ami hát a legfontosabb programja Kínának a következő évtizedekre, az akkor fejeződik be, hogyha Tajvan is valamilyen módon a népköztársaság része lesz. Ez a talán a legfontosabb ok, és akkor emellett természetesen ott van a stratégiai jelentősége a szigetnek, ez kijárást jelenten a csendes óceánra, Kína számára, amitől az amerikai flotta meg a szövetségesek elvágják egyelőre. Természetesen ott van a tajvani chip ipar is, amire Kínának fáj a foga. De azért azt gondolom, hogy itt nem egyszerűen ilyen praktikus okokról van szó, hanem ezek egész egyszerűen 1949 óta Kínának folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy az ő területük Tajvan, és akkor lesz kerek a világ, hogyha a Tajvan is a népköztársaság része lesz.
És egyébként a világ többi állama, az hogyan áll ez a kérdés? Tehát itt is van-e, illetve hogyha Tajvan ugye önmagát sem tekinti függetlennek, akkor itt nem merül fel az a kérdés, hogy ki ismeri el Tajvant, mint mondjuk, nem akarok példákat hozni a világban, de van egy csomó olyan ország, ugye, amit nem mindenki ismer el, vagy itt ez egy más jogi helyzet, szóval mit szól a világ, Amerika és mondjuk a többiek Tajvan kérdésére?
Itt egy furcsa helyzet van, mert van összesen 12 ország, ami elismeri a kínai köztársaságot, tehát Tajvant, és vele tart fenn diplomáciai kapcsolatot. Ezek jellemzően ilyen törpe államok, Európában egyedül a Vatikán, egyébként meg ilyen csendes-óceáni kis szigetek, meg ilyen latin-amerikai ilyen banánköztársaságok. Két héttel ezelőtt még, ez még 13 volt, csak a választás után rögtön egy kisebb ország megszakította el a diplomáciai kapcsolatot, és Pekinggel vette fel, nyilván ez egy előkészített lépés volt. A világ országainak nagy többsége nem ismeri el Tajvant, többek között a legfontosabb szövetségesei, tehát az amerikaiak sem, ők is Pekinggel tartanak fenn diplomáciai kapcsolatot. Ugyanakkor úgynevezett nem hivatalos kapcsolatokat, nem államközi kapcsolatokat természetesen fenntartanak a szigettel. Az Egyesült Államok például rengeteg fegyvert ad el neki, most már jó néhány évtizeden, és arról meg nem nyilatkozik, hogy ugye Tajvan nem ismer el önálló államnak, pontosan a kínai köztársaságot, de nem ismeri el a kínai népköztársaság részének sem, tehát nem foglal állást ebben a kérdésben, úgy azt lehet mondani, hogy egy ilyen kettős játékot játszanak, hogy egyrészt ugye mindenki be akarja söpörni azt a hasznot, ami a kínaiakkal való kapcsolattartásból fakad, másrészt pedig azért Tajvannal is kapcsolatot akarnak tartani, és annyira azért nem akarnak a kínaiaknak megfelelni, hogy mondjuk engedjék, hogy az ölükbe hújjon Tajvan.
Még azt részletezzük, hogy mi lesz a következő időszakban. Tehát egy ilyen mondata volt itt néhány perccel ezelőtt, hogy fokozódik majd a nyomás Kína részéről. Ez mégis miben mutatkozhat meg a hétköznapokban?
Hadgyakorlatok lesznek szinte biztosan a sziget körül, egyre közelebb és közelebb hajóznak, megrepülnek majd a mindenféle kínai harci eszközök a szigethez. Valószínűleg bizonyos tajvani termékeknek, nem tudom, kitalálják róluk, hogy a tajvani ananász az nem tartalmaz elég tápanyagot, és megemelik a vámját, vagy betiltják az importját. Tehát gazdasági nyomást is helyeznek Tajvanra, esetleg mindenféle vizsgálatok indulnak majd Kínában tevékenykedő tajvani cégek ellen. Tehát innen módon igyekeznek majd jelezni a tajvaniaknak, hogy nekik nagyon nem tetszik ez az önállósodás fele tartó tendencia. Másik oldalról meg nyilván majd felkínálnak nekik alternatívákat, hogy bezzeg, hogyha nem tudom, jóba vagytok velünk, akkor ilyen meg ilyen gazdasági, meg egyéb nyereségekre tehettek szert. És nyilván a kínaiaknak a megélénkült hát ilyen hadgyakorlat, járőrözés és a többi tevékenység az amerikaiakból választ fog kiváltani, tehát itt egymás fogja kerülni a tajvani szorosban körülötte az amerikai kínai hadihajók, és hát láttam már olyat, hogy amikor mondjuk két repülő, egy kínai meg amerikai között 2001-ben, és abból óriási botrány, és majdnem tragédia lett, azóta viszont Kína sokkal erősebbé vált, tehát most már nem biztos, hogy nem eszkalálódna egy ilyen konfliktus.
Az eszkalálódás lehetőségét értjük, de egyébként Kínának ön szerint van olyan szándéka, hogy fegyveresen oldja meg ezt a kérdést, nem valami konfliktus ürügyén két összeütköző repülő, hanem egyszerűen tudatos hadi cselekmény indításával?
Hát az ki van, hogyha Tajvannak a státusza megváltozna, tehát vagy jelentősebb nagyhatalmak elismernék önálló államként, vagy saját maga kikiáltaná a függetlenségét, vagy pedig, hogyha a kínaiak úgy ítélnék meg, hogy az ország egyesítés az túlságosan a távoli jövőbe tolódik, akkor fegyveresen fognak fellépni. Ez törvénybe van iktatva Kínában, tehát ettől így nem nagyon térhetnek el a kínaiak. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetükben nem szerepel a napirenden az, hogy na, mi megindulunk Tajvan felé. Ehhez azért még a hadseregüket, flottájukat, partra szálló képességeiket, egyebeket még azért kéne fejleszgetni valamennyire. Meg kell várni, hogy Amerika még gyengébb és szétesettebb legyen, tehát akinek úgy érzik, hogy az idő nekik dolgozik ebbe a kérdőbe, tehát őket nem sürgeti, szóval őket nem tudom, 2026-ban vagy esetleg 27-ben mindenképpen vissza kell vennük a szigetet, hanem várják, hogy az erőviszonyok inkább az ő irányukba tolódjanak el. Ráadásul Kínának most bőven vannak belső problémái is, tehát nem biztos, hogy ők most azzal akarnak foglalkozni, hogy csökkenjen a GDP azért, mert ott rakétákat kell gyártani, meg háborúba bonyolódjon az ország. Viszont bele lehet őket kényszeríteni, vagy provokálni egy háborúba. Itt tulajdonképpen a kínaiak, amit mondtam, hogy lefektették, hogy mik azok a szituációk, amikor ők fegyverrel fognak föllépni, ezzel mások kezébe helyezték a döntést, hogy mikor lesz háború a tajvani szorosban. Tehát, ha mondjuk a jelenlegi elnök kikiáltaná Tajvannak a függetlenségét, akkor akinek nem tudnának más csinálni a saját logikájuk miatt, mint megtámadni. Vagy hogyha mondjuk sor kerülne egy amerikai-tajvani elnöki csúcstalálkozóra, azt a kínaiak egyértelműen Tajvan elismerésének és erre vonatkozó amerikai ígéretek megszegésének vennék. Tehát az is egy vörös vonal átlépése lenne. Akkor is gyakorlatilag szerintem automatikusan elindulna a háború, és hát még történhetnek kisebb dolgok. Azt látjuk, hogy ezek a dolgok éppen emiatt nem fognak megtörténni, de látjuk, hogy az amerikaiak, mert a tajvaniak is ott feszegetik a határokat, tehát próbálják kitapogatni, hogy hol van az a vörös vonal, aminek az átlépését a kínaiak nem tűrik. Tehát például ilyen 2 éve, illetve tavaly az amerikai házelnök találkozott tajvani elnökkel, 2-szer is, 2 különböző házelnök is egymás után, aki ugye a 3. számú amerikai közjogi méltóság. És itt a kínaiak még hadgyakorlatokkal válaszoltak. De azt nem tudhatjuk, hogy mi van, hogyha még nem a 3., hanem a 2. számú közjogi méltóság, tehát mondjuk egy alelnök fut össze véletlenül valami, nem tudom, nemzetközi konferencián a tajvani elnökkel. Pláne, hogyha egy elnök fogadná mondjuk a Fehérház hátsó kertjével a tajvani elnököt egy, nem tudom, személyes megbeszélésen, akkor ezt minek vennék a kínaiak? Ez utóbbi már valószínűleg háborús ürügy lenne, az alelnöknél nem tudjuk. Tehát az a lényeg, hogy látjuk, hogy próbálják kitapogatni a tajvaniak is, meg az amerikaiak is a kínaiak türelmének úgymond a határát, és ez azért egy életveszélyes játék.
A kínai átlag emberek, ők hogyan viszonyulnak Tajvan kérdéséhez? Tehát milyen ilyen érzelmi kötődés van-e? Ők is úgy gondolják-e, hogy a nagy kínai nemzet része Tajvan, független attól, hogy most kivezeti meg, jogilag milyen státuszkóban vannak?
A kínai emberek, hát legalábbis akikkel én beszéltem, vagy amilyen információ van, ők egyértelműen Tajvan Kína részének tartják. Tehát nincsen egy olyan álláspont Kínában, kínai közemberek körében, hogy hát a Tajvant el kéne engedni végül is, semmi közünk hozzájuk. Ez számukra is identitás kérdés. Nyilván nem függetlenül attól, hogy 49 óta azért ezt tanulják az óvodás koruk óta. A tajvani honfitársak, azok a mi honfitársaink, és hát vissza kéne térniük hozzánk. Úgyhogy ezért is veszélyes ez a dolog, mert itt nem egyszer arról van szó, hogy az aktuális kínai vezető, nem tudom, Xi Jinping, vagy akárki jön utána, vagy akárki volt előtte, az Tajvan fixációval küzdik, hanem itt arról van szó, hogy alapvetően nem is kerülhet hatalomra olyan vezető Kínában, aki Tajvant elengedné, mert sem a közvélemény, sem a párt közvélemény ezt nem viselni el. Ez nem azt jelenti, hogy gyűlölik a tajvaniakat a kínaiak, hanem éppen, hogy kínaiaknak tartják őket. A tajvani popkultúra az elképesztően népszerű Kínában, tehát a tajvani, nem tudom, popegyüttesek, meg ponyva regények, meg sorozatok, meg filmsztárok, meg azok rendkívül népszerűek Kínában, szeretik a tajvaniakat, sokat utazgatnak oda, sok a turista, mindenkinek vannak rokonai Tajvanon. Ez, nyilván ez okoz kognitív diszonanciát, de ez úgy azzal van felolva, hogy a tajvaniak alapvetően a honfitársaink, de van egy szűk réteg, aki az amerikaiak bárja Tajvanon, a tajvani függetlenségpárti elemek, így nevezik őket, és ezek tehát így áskálódnak a háttérben, meg nem mindig a háttérben, hogy a tajvani függetlenségen dolgozzanak, de ezek a függetlenségpárti elemek, akik persze amerikai bábok, ezek természetesen elkülönülnek a tajvani néptől, mert hát a tajvani nép az igazából a kínai néphez tartozik.
Itt a hétköznapok tekintetében merült fel bennem, hogy például Tajvannak a sportolói azok külön országként indulnak, tehát mondjuk van az olimpián találkozhatunk tajvani sportolókkal, és akkor ez ilyen sportdiplomáciailag ez hogyan történik meg?
Hát ez egy hosszú és bonyolult folyamat volt, amíg kialakult a mostani rendszer. Természetesen a kínaiak, a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak, meg FIFA-nak, meg ilyenek a tagjai, azok nem engedik azt, hogy Tajvan, akár Tajvan néven, akár kínai köztársaság néven induljon nemzetközi versenyeken. Tehát ilyennél, hogy Tajvan zászló, tajvani sportoló, tajvani himnusz, stb. Nem fogunk találkozni. Amivel viszont találkozhatunk, az a Chinese Taipei elnevezés, kínai Taipei. Ilyen hosszú egyeztetések során még, amikor a Kína a 70-es években visszatért ezekben a nemzetközi sportszervezetekbe, akkor végül is arra jutottak, hogy ezen a néven indulhatnak a tajvani sportolók. Tehát ebben benne van, hogy Chinese, tehát kínai, de a tajvaniaknak is elfogadható, mert benne van Taipei, ami az ő fővárosuk, hogy ez mind a két fél számára elfogadható. Kreáltak ezeknek egy ilyen külön olimpiai zászlót, amiben benne is vannak a, nem tudom, tajvani nemzeti lobogónak a színei, de, nem, de azért nem a tajvani nemzeti lobogóról van szó, hanem ilyen, nem tudom, olimpiai karikás dizájn van benne, úgyhogy abszolút találkozhatunk olimpiákon, egyéb sportrendezvényeken tajvani sportolókkal. Én például az atlétikai világbajnokságon tavaly Budapesten láttam tajvani sportolót futni, csak nem ez volt kiírva nála, hogy Tajvan, hanem az egy kínai Taipei. Egyébként pingpongban, tollaslabdában, ilyesmiben nem rosszak a tajvaniak, de csak mi nem nagyon találkozunk velük, mert ugye ezek nem annyira népszerű sportok. Általában azért nem mondható, hogy nagyon jók lennének a sportokban ezeken kívül a tajvaniak, úgyhogy nem ők szokták vezetni az éremtáblát, de ott vannak, és a kínaiak tudtával engedélyével ezzel a nagyon felemás módon vannak ott, külön entitásként, tehát ők nem a népköztársasági küldöttséggel szoktak mondjuk bevonulni a nyitó ceremóniákon.
És mondjuk olyan mozgás van-e a kínai népköztársaság és Tajvan között, hogy mondjuk egy sportoló Kínában nem fér be a legjobbak közé, és azt mondja, hogy oké, akkor én átmegyek Tajvanra, és őket fogom képviselni, mégiscsak én is kínai vagyok, meg ők is, és akkor ott tölt be sportolói karriert. Ismer esetleg ilyen történeteket?
Konkrétan nem tudok. Szerintem ennek nem lenne különösebb akadálya, tehát ennél sokkal intenzívebb együttműködés is van a tajvani meg a kínaiak között. Ugye mi itt Európában még az NDK-NSK szembenállásból indulunk ki, berlini falastól, mindenestől, vagy esetleg a Dél-Korea, Észak-Korea szembenállásból, ilyen demilitarizált övezet húzódik ugye a kettő között, és nincsenek kapcsolatok. Tajvan, Kína, viszont üzletemberek utazgatnak innen-oda, onnan-ide. Hatalmas tajvani befektetések vannak Kínában. Tajvannak a legnagyobb kereskedelmi partnere Kína. Vendégdiákok tanulnak Tajvanból Kínában, Kínából Tajvanon. Közös tudományos kutatásaik vannak. Gondolom, hogy szoktak közösen edzőtáborozni is. Az igazság, azt nem tudom, hogy ilyen országváltás szerűség előfordult-e. Lehet, hogy ez azért kockázatos lenne mondjuk egy kínai sportoló részéről, mert hát tehát a kínai állampolgárságot feladni egy általuk egyébként nem elismert tajvani állampolgárságért, és kikerülni a kínai pixisből, az azért elég kockázatos lehet egy sportolónak, de szerintem ez így nincs kizárva.
Egy kicsit más téma, az elnökökre szeretnénk még visszaugrani, hogy az mennyire életszerű, hogy ez az új elnök, akit megválasztottak, mondjuk találkozik a kínai elnökkel, vagy a nem egy platforma tartozásuk ezt megakadályozza, vagy lehet erre törekvés, illetve a korábbi elnökök között volt-e ilyen az elmúlt évtizedekben, hogy legalább leültek egy asztal mellé, és megpróbáltak tárgyalni?
Az, hogy a mostani megválasztott elnök, Lai Ching-de a neve, találkozzon kínai elnökkel, ezt én teljesen kizártnak tartom. Nem azért, mert tajvani, hanem azért, mert őt tartják ezeknek a emlegetett tajvani függetlenségpárti elemeknek a képviselőinek. Tehát ő egy ilyen amerikai bábnak, egy nem tudom, szűk tajvani szeparatista csoport vezetőjének tartják, akivel nincs miről beszélni. Olyan megnyilatkozásokat tett korábban, amik a kínaiak számára elfogadhatatlanok Tajvannak a függetlenségéről. Na most, elnöki csúcs találkozóról egyetlen egyszer kerül sor a történelemben. Ez egy 2 évvel ezelőtti választás előtt történt meg, amikor a másik pártnak a kifutó elnökével találkozott Xi Jinping. Tehát a hosszú távon egyesítésben gondolkodó pártnak a regnáló elnöke közeledett a választáshoz, de ő már nem indulhatott rajta, tehát tulajdonképpen egy ilyen bénakacsa volt. És akkor egyfajta ilyen választási támogatásként robócik, vagy legalábbis úgy gondolták a kínaiak, hogy ez már jót tenni ennek a pártnak az esélyeinek, vagy hát elnökjelöltjének az esélyeinek, hogyha néhány hónappal a választások előtt egy történelmi jelentőségű, tehát legelső, 49 óta az első elnöki csúcs találkozót lebonyolítják. Erre, tehát 2015-ben került sor, jól emlékszem, méghozzá Szingapurban, tehát semleges területen, egy előre meghatározott koreográfia szerint. Nyilván a kínai sajtó nem elnöknek nevezte a tajvani elnököt, hanem tajvani vezetőként szerepelt a tudósításokban, de egyébként létrejött ez a csúcs találkozó. Ennek ugye olyan óriási jelentősége nem volt, mert egy bénakacsa volt már ez a illető elnök, és aztán a pártjának a jelöltje, meg a pártja is elvesztette az elnökválasztást, illetve a parlamenti választást, még hozzá elég nagy fölénnyel nyertek a függetlenség felé hajlók, úgyhogy hogy kiderült, hogy ez nem föltétlenül jó. Ha most a másik esélyes jelölt nyert volna, tehát a kínai identitás párti jelölt, akkor elképzelhető lett volna egy csúcs találkozó. A problémát egyébként nem a csúcs találkozó hiánya jelenti, hiszen az ugye az elmúlt 75 évben egyetlen egyszer történt meg, hanem mindenféle politikai párbeszédnek az elvágása. Ez úgy történik, hogy a 90-es évek elején a kínaiak is, meg a tajvaniak is felállítottak egy ilyen félig kormányzati, félig nem kormányzati szervezetet, ilyen bizottság, vagy alapítvány, vagy valami, tehát ami nem állami szerv, de nem is teljesen civil szervezet, és ez a két szervezet tárgyalt egymással, nyilván ők a politikai vezetési üzeneteit adták át a másiknak, tehát volt folyamatos párbeszéd. Most amióta viszont 2016-ban függetlenség felé hajlók nyertek, azóta ez a párbeszéd leállt, tehát nincsen politikai párbeszéd ezen a félhivatalos, vagy nem hivatalos szinten sem.